Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól és a mi urunktól, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Hallgassátok meg, testvéreim, Istennek azt a szent igéjét, amelyet egyházunk erre a mai vasárnapra, húsvét ünnepe utáni harmadik vasárnapra, igehirdetési alapigéjül kijelölt, ugye, mint ezt megírva találjuk, Pál apostolnak a tesszalonikaiakhoz írott első levelében, az 5. fejezetben a 16. verstől a 24-ig a következőképpen. Mindenkor örüljetek, szüntelenül imádkozzatok, mindenért hálát adjatok, mert ez az Isten akarata Jézus Krisztus által a ti javatokra. A lelket ne oltsátok ki, a profétálást ne vessétek meg, de mindent vizsgáljatok meg, a jót tartsátok meg, a gonosz minden fajtájától tartózkodjatok. Maga pedig a békesség Istene szenteljen meg titeket teljesen, és őrizze meg a ti lelketeket, elméteket és testeteket teljes épségben, fedhetetlenül a mi Urunk Jézus Krisztus eljövetelére. Hű az, aki elhív erre titeket, és ő meg is cselekszi azt. Urunk, szentelj meg a te igéddel, a te igéd igazság. Amen. Keresztény gyülekezet, kedves testvéreim, jubiláte vasárnapja van. Ennek a vasárnapnak a mottója, a vezérfonala, ez a felszólítás: örüljetek. Örüljetek, mondja az apostol, és nyilvánvalóan, akik ma erről az igéről prédikálnak, szintén ugyanezt mondják majd a szószékről: örüljetek. Mert hogy a keresztény ember örül. Minek? Akkor, amikor nem tud minek örülni? Mert olyanok a körülmények, amilyenek. A keresztény ember azért örül, mert mindig van alternatívája. Nincs nyomorúságosabb helyzet, mintha nincs második lehetőség. Nagyon szomorú az, aki azt mondja: elrontottam mindent, nem tudok újat kezdeni, lehet, hogy mások képesek arra, de én már előttem minden puskaporomat, nekem már nincs több lehetőségem. Az evangélium éppen az, hogy nincs olyan mély gödör, amiből Isten ne tudna minket kihúzni. Az evangélium üzenete éppen az, hogy mindig van újrakezdés. De éppen azért, mert az Isten megadja ezt a lehetőséget, amit elkészített mindazoknak, akik benne bíznak, ezt a lehetőséget meg kell becsülnünk. Sokan nem teszik. Sokan úgy gondolják, hogy a vallásos életmódjuk kiegészítője csupán az ő életüknek. A keresztény ember azonban, ha jól tudja, hogy az ő élete krisztusi. Maga a szó, hogy keresztény, azt jelenti Krisztus követő. A kisázsiai Antiochiában mondták először ezekre az emberekre, hogy Krisztus követők, krisztiánoiak. A keresztény ember tehát örül, de ez az öröm, ez igazából derű. Derű, amely táplálja a bizalmat ebben a bizalmatlan világban. Ez a derű az, amely segít az erőgyűjtésben. Mert hogy a keresztény ember is éppen úgy elfárad, mint a nem keresztény. És a keresztény embernek is kedve lenne leülni, aztán nézegetni, hogy ez a világ kereke hogyan gördül tovább. De nagyon jól tudja a keresztény ember, hogy neki célja van. Neki el kell jutnia oda. Neki missziója van. küldetése. Erő nélkül nem lehet erőt gyűjteni. A lelki kondíciónak az alapja a derű. Valaki egyszer azt fogalmazta, hogy a derű az tulajdonképpen a mennyországnak az előszabálya. Ahogyan ez a világ válságban van, ugyanúgy a humor is válságban van. A derű. Latabár Kálmán, és általában a latabárok büszkék voltak arra, hogy az ő családjukban a humor az egy szent dolog volt. Soha nem parodizáltak Sántát, Bénát, Vakot, Fogyatékost. A helyzet komikumot igyekeztek úgy előadni, hogy az mindenki számára feszültséget oldó legyen. Napokban belehallgattam éppen a rádióba, és hallottam a durva poénokat. Jót nevettek rajta. A durva, a bántó, tréfa, nem tréfa. Örüljetek, mondja az ige, biztat Pál. Örüljetek. És aki derűs szívvel tud ebben az életben előre menetelni, az az ember képes imádkozni is. Úgy, hogy ez az imádság az egységet teremtsen. Az az imádság arra való, hogy az ember ebben a földi létben rátaláljon Istenre. Arra az Istenre, aki megfogalmazhatatlan, aki láthatatlan, és mégis életünknek a része, mert az Isten maga a valóság. Az imádságnak azonban őszintének kell lennie. Mondhatnám realistának. Emlékezzünk csak vissza a vámszedő és a farizeus imájára. A vámszedő azt mondta, bűnös vagyok. Mit mondott a farizeus? Hálát adok neked, Uram, hogy nem vagyok olyan, mint az ott, hátul, amelyik még a szemét sem meri felemelni. Bezzegén. Az őszinte, a realista imádság azt mondja el, hogy bűnös vagyok, esendő vagyok, gyarló vagyok. Nehéz ezt kimondani, hogy gyarló vagyok. Nem akarom én mutatni a gyengeségemet. Nem akarok én támadási felületet adni a másiknak. Inkább mutatom azt, hogy erős vagyok, kemény vagyok. Tessék megnézni, hogy hány fiatal ember éppen azért, mert ilyen elvárások vannak a világban, és nem bírja ezeket az elvárásokat beteljesíteni, roppan össze az elvárások terhe alatt. Az imádságnak őszintének kell lennie, akkor szép, ha őszinte. Az imádságnak ugyanakkor ki kell fejeznie azt is, hogy nekem nagyon fontos az Isten. Akinek nagyon fontos az Isten, az tud hálát adni. Úgy, hogy az a hála, az építi az ő személyiségét, építi az ő kereszténységét. Milyen érdekes, hogy milyen nehéz kimondani azt, hogy köszönöm. Napokban láttam egy dokumentumfilmet. A japán nők mostanság ébredeznek. Tudjuk azt, hogy olyan hirtelen szinte a feudális rendszerből, a feudális kapcsolatokból kerültek át ebbe a modern világba, és a japán férfi, a tradicionális japán férfi, az nem mondja a feleségnek azt, hogy szeretlek, Nem mondja a feleségnek azt, hogy köszönöm. És egyre inkább kívánják a japán nők, asszonyok, hogy az a férfi igenis mondja ki azt, hogy tessék, meg köszönöm. És felállítottak egy 10-es skálát. És a 10-es skála tetején az áll, és aki ezt ki tudja már mondani, az kap egy elismerő oklevelet, hogy szeretlek téged. Olyan nehéz kimondani ezt? Japán férfiak számára igen. De azt gondolom, hogy minden ember számára nehéz kimondani azokat a szavakat, amelyeknek súlya van. Például kimondani azt, hogy neked volt igazad. Vagy kimondani azt, hogy bocsánat, nem úgy gondoltam. A hála nem más, mint helyzetfelmérés. Felmérése annak, hogy hol voltam, Isten kegyelméből hol vagyok, és mivé válhatok. Helyzetfelmérés, hogy az Isten mennyire szeretett engem már akkor és ott. Helyzetfelmérés, hogy ez a szeretet hova juttatott el. Itt és most a mában. És ez a szeretet hová akar engem elkísérni. Istennek köszönhetek mindent. Ha tovább olvassuk, a Tesszalonikaiakhoz írott levél 5. fejezetének a végét, akkor érdekes figyelmeztetéseket is találhatunk. Például ilyet, hogy a lelket ne oltsátok ki. Mit értünk ezzel alatt, hogy a lelket ne oltsátok ki? Régen a lámpát kioltották. Ma lekapcsoljuk, kikapcsoljuk. Ha valaki kikapcsolja a lelkét, akkor az az ember sötét lelkű lesz. Isten ugyanis a világosság, és azt akarja, hogy mi ő benne legyünk, és ő mi bennünk. De ki lehet zárni a lelkünkből az Istent? Ki lehet kapcsolni? Más szóval, ki lehet iktatni az Istent? Szabadságunk van erre. És az ember oly sokszor el is hiszi, hogy hát Istennel csak nehezebb lenne. Isten nélkül könnyebb. Isten nélkül jobb. Aztán megvan a következménye. Ha nincs fény, akkor nem látjuk a következő lépést, és akkor beleesünk a gödörbe. A lelket ne oltsátok ki. Ezt írja a tesszalonikai keresztény krisztusi gyülekezetnek? Igen. Mert ott, Tesszalonikában voltak lelketlen keresztények. Ne áltassuk magunkat, ebben a mai világban is vannak lelketlen keresztények. Lelketlen Krisztus követők. De még mennyire? Aki lelketlen, akinek lelkében nem lakozik ott az Isten, az az ember már messziről megismerhető. Ő az, aki nem tud lemondani a maga igazáról, vagy vélt igazáról. Ő az, aki hangoztatja, hogy nekem igazam van, mert én látom jól a dolgokat. Ő az, aki érvényesíteni akarja az elgondolásait, és keresztül viszi az akaratát minden áron. Pál azt írja, mindent vizsgáljatok meg. Rossz fordításban mindent kipróbáljatok. Mindent kipróbálni igen nagy veszéllyel jár. Mert ha valaki ki akarja próbálni azt, hogy ugyanaz az autó ekkora végsebességgel képes bevenni azt a kanyart, akkor számolnia kell azzal, hogy az Isten úgy teremtette meg ezt a világot, hogy törvényt tett bele, és az ő kedvéért nem fogja megváltoztatni ezt a törvényt. Ha áthágja a fizika törvényeit, akkor a következményeket vállalnia kell. Úgyhogy ne buzdítsunk senkit, hogy próbáld ki. A kipróbálás nem visz sehova. Nem juttat el sehova. Fiataloknál manapság dívik ez a próbaházasság. Mondván, hogy lakva ismerik meg egymást. És akkor kipróbálják, hogy milyen lenne, ha. Az Istennél nincs ilyen, hogy milyen lenne, ha. Az Istennél van igen, és van nem. És aki meri vállalni az igent, és meri vállalni a nemet, az megtapasztalja a lélek világát. Az nem beszél össze-vissza, nem habratyol. Azt mondja igen, és azt mondja nem. Mindent megvizsgáljatok. A keresztény, a krisztusi ember soha nem dogmatikus. Miért? Azért, mert az élet az nem statikus. Az élet az dinamikus, teli van erővel. Nem lehet beszorítani az életet dogmák közé. Nem lehet úgynevezett patent válaszokat adni. Minden egyes helyzetben nekünk magunknak kell felmérni a helyzetet. Olyan nincs, hogy ezt vagy azt nem szabad megnézni, vagy nem szabad elolvasni. A keresztény embernek kötelessége megnézni, kötelessége elolvasni ezt vagy azt. És nem ötöt szájból, vagy huszat szájból valakinek a véleményét, mint a papagáj tovább mondani. Sokkal könnyebb, ha valaki megmondja azt, hogy mit tegyek és mit ne tegyek. Ezért a szélsőségességnek mindig lesz társadalmi bázisa. A dogmákban gondolkodó ember azonban nem életszerűen gondolkodik. A gonosz minden fajtájától őrizkedjetek. Ezt is írja Pál a tesszalonikaiaknak. Minden fajtájától. A gonoszság egyik fajtája a hazugság. A hazugság. És a hazugságnál álljunk meg egy pillanatra, mert a legnagyobb hazugságokat saját magunknak szoktuk elmondani. És azt gondoljuk, mint a gyermek, milyen gyarlóak vagyunk, a gyarló szó a gyermekből származik, milyen gyarlóak vagyunk, azt gondoljuk, ha sokszor elmondjuk, akkor tényleg úgy van. Hát nem úgy van. Nem tudjuk megváltoztatni mágikusan azt, ami volt. Mocsaras, lápos helyen semmit nem ér az úszni tudás. Ezért a gonosz minden fajtájától őrizkedik a krisztusi ember. Kerüli azokat a helyeket, amelyek ingoványosak, etikailag. Mert hogy a mocsárból kiszálló gázok, azok úgy elbódítják az embert. Elhisszük azt, hogy milyen jó lenne, ha én is olyan helyzetben lehetnék, mint az a harmadik vagy negyedik. A hazugságok valótlant állítanak a valóság helyett. És ahogy az előbb mondtam, a valóság maga az Isten. Tehát ha valaki hazudik, akkor becsapja az Istent, nem csak önmagát. Életünk első felében ezért nagyon fontos odafigyelni az Istenre. Mert életünk második felének a minősége attól függ, hogy életünk első felében mennyire éltünk Istennel a szívünkben. Ugyanakkor ki az közülünk, aki elmerné mondani azt, hogy én életem első felében mindent helyesen és jól csináltam. Elkövettünk bűnöket, vétkeket, ezek következményeit hordozni kell, ha akarjuk, ha nem. De egy valamit nem szabad elfelejtenünk. Az Isten azt mondja az ő írásában, hogy nem azért jöttem ebbe a világba, hogy elítéljem ezt a világot, hanem hogy megmentsem. És a szónak, a mi kimondott szavunknak is hatalma van. És ha egyszer kimondjuk az Istenre azt, hogy igen, akkor nem szabad gondolkodni azon 2 hónap múlva, 2 év múlva, hogy az az igen, az mennyire volt igen. Az Isten előtt kimondott igen, az örökké igen marad. És az Isten előtt kimondott nem, az is örökké nem marad. Mert az Isten a hűség Istene. Éppen ezért, ha valaki az Isten előtt kéri, hogy bocsássa meg az ő vétkeit, akkor az Isten megbocsát, és nem szabad számon kérni az Istenen a holnapban, meg a holnap utánban, hogy az Isten komolyan gondolta-e azt, hogy nekem megbocsát. Isten valóban megbocsát. Staupitz János, Luther Mártonnak a rendfőnöke, 2 kézzel megfogta Luthert, és rázta, és azt mondta, Márton testvér, hát te bababűnökkel vagy elfoglalva, és te képzelt megváltónak tartod a Krisztust, hát vedd már észre, hogy a Krisztus az nem képzelt megváltó, hanem valóságos megváltó, és valóságos bűnökért halt meg, és nem ilyen bababűnökért, ahogy ő mondta, pupenzünde. Életünk második felében jó lenne hálát mondani. Hálát azért, hogy az Isten vezetett az első felében is. A teljességhez hozzátartozik az Isten. Aki kizárja az életéből az Istent, az nem jut el a teljességre. És aki nem jut el a teljességre, az nem tapasztalja meg a békességet sem. Márpedig békesség nélkül ez az élet nem sokat ér. Imádkozzunk! Mennyi atyánk, köszönjük, hogy gondot viselsz népedre, és szeretettel veszed körül az egyet is. Köszönjük, hogy visszahozod az elveszettet, és minket is kerestél megtartó igéddel. Add, hogy ennek veled együtt örüljünk, és mindenkor áldjunk téged, Jézus Krisztus Urunkért. Amen.